Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Március 13-án hétfőn este 7:30-tól a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben ünnepli 60 éves jubileumát a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A különleges estéről Hornyák Balázs, a zenekar művészeti menedzsere nyilatkozott rádiónknak.
Nagyon fontos volt a műsor összeállításánál, hogy egy komplex képet adjunk a zenekar új művészeti munkájáról, a hagyományairól és az új művészeti koncepcióról. Ennek értelmében rögtön egy érdekességgel kezdik a koncert, mégpedig egy összművészeti produkcióval. A Győri Balettel és Sajakka Sodzsi Hegedi művésznővel lépünk fel. Egyébként a Győri Balettel nem első alkalommal készítünk közös produkciót, még Kis János igazgatása idejében egy nagy sikerű közös projektet szerveztünk, és hát azért esett rájuk a választás, hiszen az ő múltjuk, a több mint 40 éves múltjuk sok tekintetben hasonló a Liszt Ferenc Kamarazenekar munkásságához, és több ponton találkoztunk is már. Sajakka Sodzsi Hegedi művésznő pedig nem első alkalommal jár Magyarországon, egy nagyon ismert és elismert nemzetközi hegedi művész, aki Japánban született és Franciaországban él, és az ő közreműködésével játsza majd Max Richter Vivaldi 4 évszakát a Liszt Ferenc Kamarazenekar.
Milyen kihívásokat tartogat ez a darab?
Mindenképpen hatalmas kihívás az, hogy ez egy összművészeti produkció, tehát hogy nem csak zenészek vannak a színpadon, hanem táncosok is, és nagyon fontos volt, amikor Verekai László rendező, koreográfusa, Győri Balett igazgatójával átbeszéltük a műsort, nagyon fontos volt, hogy összhangot teremtsen a zene és a tánc, és kiegyensúlyozottságot a zenei és a tánc elemek között majd a produkcióban. Ez a legnagyobb kihívás, azt hiszem, a színpadon, főleg a MIPA színpadán, a Művészetek Palotájában, a Bartók Hangversenyteremben, hiszen elsősorban ugye a koncertek színhelye a MIPA Bartók terme, és ezúttal pedig a táncosok és a zenészek is egyszerre lesznek a színpadon. A műsor második felében két nagyon jelentős darabot hallhatnak majd. Elsőként Beethoven F-dur opusz 135-ös vonós négyesét. Azt a vonós négyest, amelyet Beethoven egyébként a késői korszakában az utolsó vonós négyese volt, 1826-ban fejezte be, és ez a vonós négyes tulajdonképpen, ha úgy tetszik, ennek a műfajnak az egyik csúcspontja. Ugye jó pár évvel ezelőtt elkezdődött a műfaj fejlődés, ugye Haydn Mozart előzte meg Beethoven vonós négyeseit, és ez egy igazán összetett, komplex és igazán nagy kihívás jelentő feladat lesz majd a zenekar számára, és hát nem négy ember adja elő, hanem egy teljes vonós apparátus, és ebben is különleges lesz majd. A műsor zárásaként Anton Kraft cselló versenye fog majd elhangozni. Anton Kraft egy cseh származású cselló művész, egyébként Haydn Mozart kortársa, és abban az időben az Eszterháziaknál szolgált, tehát még magyar vonatkozása is van. Ott ismerkedett meg egyébként Haydn-nel, és komponálást is tanult tőle, és aztán pedig később Bécsben saját vonós négyesével nagyon sok saját darabját, illetve Haydn darabot is előadott. Az az érdekessége ennek a cselló versenynek, hogy ezúttal a színpadon Várda István művészeti vezető, mint szólista lesz jelen. Egyébként ugye ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, amikor Várda István szólistaként lép fel a zenekarral, illetve nyilván karmesterként és művészeti vezetőként is közreműködik majd. Ami még nagyon fontos ezzel a darabbal kapcsolatban, hogy ez egy igazán frappáns, virtuóz lezárása lesz majd a koncertnek, és nagyon bízunk benne, hogy elnyeri a közönségünk tetszését.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Egy 900 éves teleregény helyszíne dömösi prépostság. Préposnak lenni nem könnyű feladat. A katolikus egyházi közigazgatás adminisztratív rendszerében a megyés püspök alárendeltjeként működik, miközben szentelése szerint áldozó pap is. Ha meg kellene nevezni egy intézményt, ahol ez az egyházi előjáróság dolgozik, akkor azt értelemszerűen prépostságnak illik nevezni. A 13. század elején még tucatnyi helyen működött prépostság Magyarországon, többek között Dömösön is, ahol szövevényes családi történetek tanúja lehetett. A ma is látogatható prépostság egyre többeket nyűgöz le ősi mivoltával, egyedi építészeti megoldásaival és különleges atmoszférájával. A prépostságot a korábban itt álló templom helyére és Szent Margit tiszteletére Álmos herceg, Könyves Kálmán öccse a korábbi királyi palota mellett alapította 1107-ben, és nem véletlenül helyezkedik el Dömösön. Itt vezet keresztül ugyanis az út, ami összeköti Budát és Esztergomot, az akkori történelmi események két fontos helyszínét. A képes krónika szerint még maga Könyves Kálmán is részt vett a felszentelési ceremónián. A két árpádházi atyafi nem ápolt épp felhőtlen testvéri kapcsolatot. A csatamezőn és lovagi kiképzésben megedzett Daliás herceg meglehetősen nehezményezte, hogy sápat homlokú Könyvmoly, ám annál agyafurtabb bátyja, nem kifejezetten támogatja őt trónkövetelő törekvéseiben. Ennek végül egy brutális megvakítatás lett a vége Álmos és az akkor még csak 7 éves fia esetében. A tragédiát követően Álmost Dömösre száműzték, ahol a megvakított herceg által épített templom a saját börtönévé vált. Kálmán azonban a jövő alakulását sem szerette volna kezei közül kiengedni, ezért halála közelettével egy udvaroncot küldetett a prépostságba, hogy végeztessen gyűlölt öccsével. Álmos szűz Szent Margit oltárába kapaszkodva igyekezett irgalomért könyörögni, ám gyilkosát ez sem tántorította el. Végül valahogy a világtalan hercegnek sikerült vakonlóra pattannia, így vágtatott a Pilis erdőinek fái közé, ahol aztán utolérte a végzete, és a lóról leesve halálosan megsérült. Akkoriban a románkori épület együttes egy 2 tornyú, 3 hajós, félköríves szentélyekkel záródó templomból, valamint a déli oldalán álló egykori királyi kastélyból állt. Ezek közül már csak az altemplom alapfalai és a templom szentélye maradt fenn viszonylag épségben. A prépostság története a következő évszázadokban igen viharossá vált. A tatárok felégették, de röviddel ezután újjáépült. Az Árpádház kihalását követő évtizedekben viszont, mint oly sokszor a történelemben, az épület a politikai csatározások áldozatává vált. Ebben az időszakban a monostor teljesen elpusztult és lakatlanná vált. Miután a 15. században Dömös újra az egyházi adminisztráció középpontjába került, ismét prépostságként üzemelt, amit azonban a mohácsi csatát követő vereség utáni oszmán futótűz porig égetett. A megmaradt díszes elemek maradékait a környék lakói hordták szét. Szerencsére gróf Erdődi Ádám nyitrai püspök is megmentett párat a romok köveiből, amelyek a mai barokk stílusú dömösi templomban élnek tovább. Az 1970-es években az elpusztult épületek helyén Gerevics László régész kezdte meg az ásatásokat. A régészeti feltárások során megtalálták a 11. századi forrásokban többször is szereplő hosszú, téglalap alakú királyi palota falmaradványait, valamint rábukkantak a templom alapfalaira is. Az ásatás során szenzációs felfedezést tettek. A prépostsági templom megemelt szentélye alatt rátaláltak a 11. századi templom viszonylag épségben fennmaradt altemplomára, melynek régészeti feltárása 1977-ben kezdődött meg. Az altemplom hiteles helyreállítását országos műemléki felügyelőség végezte a korábban már múzeumokba szállított kőfaragványok és romok maradványai alapján, és a munkálatok egészen a rendszerváltás éveinek elejéig tartott. A dömösi prépostság történelmi kalandfilmet idéző romjai nemrég a visegrádi Mátyás Király Múzeum kezelésébe kerültek át, és a jövőben további helyreállítások várhatók, továbbá kiállítás is nyílik, és vendéglátóegységek is települnek a közelbe.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Mit csináltak az első világháború alatt a magyar tudósok? Hogyan kapcsolódik egy indián törzs története a periódusos rendszerben szereplő legújabb 4 elem egyikéhez? Hogyan került egy bélyegre 2 olyan tudós arcképe, akik nem is beszéltek egymással, mert bár korábban együtt dolgoztak a diftéria elleni oltáson, de egyikük kiszorította a másikat a honoráriumból, sőt egyedül a Nobel-díjat is megkapta? valamint miként tükrözték az újsághirdetések a vegyészek hétköznapi munkáját és eredményeit a kiegyezés utáni időszakban, hogyan gyártottak először klórmeszet, amit aztán klóros víz formájában Semmelweis Ignác használt kézfertőtlenítésre, hogy a gyermekágyilázat megelőzze, és tulajdonképpen miért neveztek el egyetemet Lomonoszovról. Már ez a néhány kérdés is jól mutatja, milyen érdekes és lényegében a mai életünkre is kiható témákról olvashatunk egy új kötetben, amelynek címe Természettudomány háborúban és békeidőben kémikusok, találmányok, felfedezések. Inzelt György kötete ez, ami az utóbbi három évszázadban alkotó magyar és külföldi természettudósok, főleg kémikusok életét, munkáját mutatja be. Én most itt az interjúban néhány számomra különösen izgalmas momentumról kérdezem a szerzőt, hiszen óriási anyag ez. Például nagyon érdekelt, hogy miért Lomonoszovval kezdődik ez a könyv, miért volt érdekes az ő élete.
A Lomonoszov történet az elég különös. El is tudom mondani, hogy miért kezdtem én Lomonoszovval foglalkozni. Én tanítok az egyetemen kémia történetet is, egyébként fizikai kémiát meg elektrokémiát. Na most több ilyen ember volt, az egyik, aki nagyon foglalkozott a Lomonoszov, aki hát ugye egy orosz tudós ikonja, legnagyobb egyetem, róla van ellenőrző Moszkvában, és már nagyon régen olvastam orosz tudománytörténeti könyveket is. És úgy kezdett úgy gyanús lenni, hogy sok minden nem lehet úgy, ahogy leírják. Mert Lomonoszovnak tulajdonítanak sok mindent, a anyag megmaradástól, a energia megmaradásig. Olyan alapvető törvényeket, mint ő lenne a felfedező. És akkor kezdtem elolvasni, és rájöttem, hogy sok jó gondolat van benne, de mind tulajdonképpen másoknak a gondolatainak a ismétlése, feldolgozása, van bizonyos érdeme, tehát ki is derül a könyvből, hogy ő nagyon sokszor, és a leglényegesebb dolgban ő miben létének a tisztázásában, tényleg azokat fogad fel, akik a részecskék mozgásának tulajdonítják a hőt. Ez azért volt nagy dolog még a 18. században, mert akkor még ment a vita, hogy a hő az anyagi természetű-e. A másik iskola volt ez, hogy részecskék mozgása. Mondom, ebben jó megállapodások vannak. Más munkáiban ugyanilyen logikailag, meg mások könyvei alapján nem igazán jó következtetésekre jut, és tulajdonképpen ő ugye kémikusként és fizikusként van számon tartva. Ő igazából ugyan kapott kémiai laboratóriumot, de érdemi kutatást nem folytat. Aztán el is vették tőle idővel a kémiai laboratóriumot, mert annyira nem történt semmi, de végzett bizonyos vegyészi munkát, uralkodói ünnepségekre csinált tűzijátékot, az is plusz pénz volt amúgy. Nagyon jó jövedelme volt a versekből, amit a cár nőkhöz írt. Olyannyira nem lett nagy tudós, hogy 100 évig az oroszok se foglalkoztak vele, senki nem idézte, semmilyen elismerés se nem volt. 100 év múlva, amikor 19. század végén, 20. század elején mindenhol a nacionalizmus nagyon főszerepet jutott a sajtóba, közbeszédbe, oktatásba, akkor szedte elő egy tudományi történetős Melsutkin, Lomonoszovnak a születése 100. évfordulójára volt egy ilyen nagy tudósunk, és ő kezdett el vele foglalkozni.
Nagyon izgalmas a könyvében ez a kritikai hang, az, hogy valójában milyen munka állt bizonyos emberek mögött. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a háború, az első világháború kitörése hogyan osztotta meg a tudósokat, hogy mire volt lehetőségük.
Az előbb, amit mondott, hogy nagyon fontos elem, szóval nem szeretem az ilyen hamis mitoszokat, amiket gyártunk mi is, tulajdonképpen a kitai belül a következő fejezet is erről szólt. Itt meg a háborúban kíváncsi voltam arra, hogy tényleg a tudósok mivel foglalkoztak. Tanulságos, hogy a háborúra kialakult egy mitosza. Történelmet is én itt tanultam, szerintem most is itt tanítják, a csaták leírása, a nagy hadvezérek, és semmi mögöttes, ami tulajdonképpen a győzelmet, vegyük a utolsó két világháború, de így volt ez korábban is. A technikai felkészültség határozta meg. Ez pedig a tudósoknak volt köszönhető. Tehát egyszer ugye én nagyon sokat foglalkozom tudósok életrajzával is. Megnézem, hogy bizonyos tudósok a lövészárokba írtak cikkeket, meg igyekeztek tudósnak maradni. Írok ilyen példákat, hogy fizikusként az ellenségnek az ágyúit mérte be, mert ehhez értett az akusztikus távolságméréssel. Szóval ez, ami az egyik ilyen szempont, a másik, hogy rávilágítsak a háború borzalmainak, tényleg, hogy mennyien haltak meg. Egy olyan fiatal generáció, aki el se tudta kezdeni a pályát. Neves tudósok is. Nagyon sokan nem tudták túltenni magukat azokon az élményeken.
Ír a gyufáról, a gumiipar fejlődéséről, a gyógyszeripar fejlődéséről, vagy akár a vegyi fegyverek kialakulásáról. Ugye az ember nem is gondolkodik, hogy mondjuk a vegyészek munkájára és az orvostudományra és minden másra miként hatott a háború.
Kiegyezés utáni időszakot vettem bele, hogy legyen egy olyan, ami nálunk békeidőszak volt. Ez a kiegyezés utáni időszak egy fantasztikus időszak volt. Úgy próbáltam utalni arra is, hogy mi minden fejlődött, és ott próbáltam olyat is, hogy mi mindennel foglalkoztak a vegyészek, de mondjuk, ami ugye a háborúban is szerepet játszott, a izoform fertőtlenítő, az akkor kezdte a karrierjét, de az is világossá válik, hogy 19. század végéig nem voltak olyan gyógyszerek. Úgy kezdődött a gyógyszerek karrierje például, hogy mesterséget, színezékeket tettek előállítani. A textilipar az a 19. századig is húzó ágazata volt Angliában és az ipari forradalom alatt. Óriási dolog volt, hogy mesterséges, színtartó, mosásálló színezékeink vannak. A magentáról írok is, az egy másik történetben szerepel, ami egy nagyon népszerű szín. Na mindegy, abból rájöttek, mert sejteket kezdtek festeni, hogy többek között Erlich például, aki szerepel a könyvemben, hogy nem csak megfesti a sejt bizonyos részeit, hanem írtja a baktériumokat is. Így kezdtek gyógyszereket gyártani. Tehát azok a gyógyszerek, amit most szedünk, az ebben az időszakban nyúlik vissza.
Inzel Györggyel beszélgettünk Természettudomány háborúban és békeidőben kémikusok, találmányok, felfedezések című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.